De Sílon ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az Uram. Megfeledkezik egy csecsemőjéről az anya, nem könyörül a mélye gyermekért. A mások megfeledkeznek is, én nem feledkezem meg rólad. Így szól az Úr. Kegyelem érdelem és békesség adassék nékünk bőségesen a mi Urunk és Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 228-as dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből, a 228-as ének első versét fennállva énekeljük. 228-as dicséretünk első verse így kezdődik. Jehova csak néked énekel. Isten tiszteletünknek és együttlétünknek további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, amint olvasom előttetek a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból, a Máté evangéliumának a 4. fejezetéből, a 18. verstől, a 22. versig terjedő igerészből. Máté evangéliuma 4. fejezet, 18-tól a 22-es versig olvasom. Amikor a galileai tenger partján járt Jézus, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk, jöjjetek utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket. Ők pedig azonnal otthagyták a hálóikat, és követték Jézust. Miután továbbment onnan, meglátott két másik testvért, a Zebedeus fiait, Jakabot és testvérét Jánost, amint hajóban atyukkal, Zebedeussal együtt rendezgették hálóikat, és elhívta őket. Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és atyukat, és követték Jézust. Áldja meg az Úr Jézus az ő igének olvasását, hallgatását, teljes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Istenünk, hogy ha az ember mellé lépsz, végtelen szeretettel közeledsz, nem azért, hogy megfedj, nem azért lépsz oda mi életünk mellé, hogy ostorral vagy bottal nevelj bennünket, hanem a te atyai szerető karoddal találkozunk. Nem vagyunk erre méltóak. Inkább az ostorra és a botra lennénk méltóak, életünk sok-sok fonáksága, gonoszsága miatt, sok-sok szeretetlenségünk, a szívünkben levő gonosz gondolatok miatt, hozzád való hűtlenségünk miatt, életünk istentelenségei miatt. Hogy csoda az a kegyelem és az a türelem, amellyel bennünket, bűnös embereket szeretsz, és rá kell csodálkozzunk arra a vég nélkül tartó hosszú tűrésre is, amellyel mindeddig életünket elhordoztad. Urunk Istenünk, hadd rázza meg a mi szívünket, és hadd törje össze keménységünket, szereteted. Hadd ébredjünk fel a lelki álomból, hogy annak a szeretetnek, annak a türelemnek, amely tőled jön felénk, ne tudjunk nemet mondani. Áldunk és magasztalunk igédért, amellyel kopogtatsz ma is minden szívnek az ajtaján. Köszönjük a Bibliát, a Biblia szavát, amely hozzánk szól, nem csak odahaza, amikor olvassuk, hanem szól minden templomba, és a Biblia szava alapján oly sok embert megmentettél már. Ha történjék meg ez a csoda, hogy meghalljuk füleinkkel szavadat, hadd ébredjen hit a szívünkben, döntés érlelődjön a lelkünkben melletted, és hadd változzon meg a mi életünk a te dicsőségedre, és boldogságunkra is, Urunk. Köszönjük, hogy a te ígéreteid nekünk szólnak. Add, hogy megragadjuk őket, és megtapasztaljuk azok beteljesedését. Hadd kérjünk a nyomorultakért, szenvedőkért, árvákért, özvegyekért, betegekért, Urunk, azokért, akiket valóban az ünnep buskomorságban talált, vigasztald meg őket, az özvegyeket, az árvákat, a magányosakat. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, köszönjük, Urunk, hogy itt vagy közöttünk, ajándékaiddal, javaiddal, önmagaddal. Áldott légy örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, ének szóval készülődjünk az ige hirdetéséhez. A megkezdett 228-as dicséretünknek ma negyedik versét énekeljük most. 228-as énekünknek a negyedik versét énekeljük most. Így kezdődik a 228-as dicséret negyedik verse. Jó tudnom azt, hogy közben járom, hű Jézusom, ki jobbot felől ül. bizonságtételem alapígéje írva található az imént felolvasott bibliai szakaszban, mégpedig a Máté evangélium a 4. fejezetében a 19. verset olvasom újra. Így szólt hozzájuk Jézus, jöjjetek utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, az elmúlt napokon a karácsonyi örömüzenet hirdetésében nagyon gyakran találkoztunk avval a gondolattal, hogy Isten keresi a bűnös embert. Rá kell erre csodálkoznunk, hogy a karácsony a keresés ünnepe, és Isten lépett oda az emberhez, ő kezdte el, hogy a szívünkön kopogtasson, nem mi kerestük őt, sőt, mi hűtlenül elhagytuk őt már az Édenben, Isten jön a bűnös ember után, a sértett fél, őt bántottuk meg, de mégis ő adja a szeretetét. Tehát hallottuk karácsonykor, hogy Isten fia eljött erre a világra és keres. A mai vasárnapon egy picit hadd fűzzem tovább az előző napokon hallott gondolatot, hogy Isten keres. Mit mond akkor, amikor hozzánk érkezik és ránk talál? Ez egy nagyon komoly kérdés, és fontos tudnunk megérteni, mert életünknek a folyása nem mindegy, hogy milyen irányba tart, és merre fog folytatódni. Tehát mit mond Jézus akkor, amikor odaérkezik hozzád, melléd lép, rád talál, és személyesen veled elkezd beszélni. A mai címünk így hangzik, hogy feladatra elhívva. Feladatra elhívva. Péter és Andrásnak, Jakabnak és Jánosnak, a halászoknak az elhívását olvastam a bibliai történetből, és egy kicsit, ha elgondolkozunk, hogy milyen lehetett mindaddig az életük, amíg Jézus oda nem lépett melléjük, akkor ha megfogalmazzuk, akkor az ember egészen olyan szomorú lesz, hogy hát húha, milyen életük volt Jézus nélkül. Tudnillik, a kudarc és a siker forgásában élhettek, halászokként minden nap ugyanabban a darálóban kellett menniük, korán fölkelni, általában éjszaka halásztak, ugye, tehát ráment a sötétség, az éjszaka, a pihenésnek az ideje arra, hogy a kenyeret keressék, de bizony nem minden éjszaka volt fogás, van, amikor egész éjszaka hiába fáradnak, és amikor kivontatják a hajókat, már amikor felkelt a nap, és nincs is hal, nincs mit eladni a piacon, nincs mit hazavinni és az asztalra tenni, akkor sem ért véget a munka, mert a hálókat több óráig tartott mosogatni az algáktól, a hínaraktól, és bizony ott kellett mosni a hálókat, hazamenni, ha volt előző napról valami maradék, akkor azt tették, és másnap minden kezdődött előről. Sok munka, véres verítékű munka, fárasztó dolgok, és odatársul mellé a kudarc, és még jön a hálómosás is. Ebben a körforgásban élték az életüket Péter és András és a halásztársai. Odalép melléjük Jézus, ott találja őket a hálókat rendezgetve, a hálókat mosva, és mond nekik valami különös dolgot, jöjjetek én utánam, és én ember halászokká teszlek benneteket. Megdöbbent ez a mondat, és úgy hiszem, hogy az ő szívük élettel tudta ezt meghallani, és életet választva tudta ezt a mondatot úgy venni, hogy erre reagálni kell. Valahol érezték ezek a halászok, hogy az Isten nélkül való élet, az nem élet. Ha nincs ott az életemben Isten jelenléte, ha nem fogom a kezemmel hitáltal Isten kezét, az nem igazi élet. Lehetnek ugyan sikereim, érhet jó dolog itt a földön, de ha nem Jézussal vagyok szövetségben, életem nincs vele szorosan összefonódva, az valójában nem élet. Hát hiányzik-e nekünk így az Istennel való közösség? Hogy a mi szívünk tudja már ezt az igazságot, hogy lehetsz te egészséges, lehetsz a munkádban sikeres, szereteted annyira a munkádat, hogy nem érzed ilyen mókus keréknek, hogy jaj, már megint kezdődik a nap, és ugyanúgy, mint tegnap, meg azelőtt, meg 100 nappal ezelőtt, meg 1000 nappal ezelőtt, szereteted a munkádat, de ha nem a tiéd Jézus, igazából az nem élet. Megjelenik Jézus, aki maga az élet, A Biblia azt mondja az Úr Jézusról, hogy ő maga az élet. És önmagához hív. És ezek a halászok négyen, Péter, András, Jakab, János leteszik a hálót, ott hagynak mindent, a halakat, ezt a körforgást, és követik az őket megszólító Istent. Mi az, amit mond Jézus? Kettő dologra figyeljünk fel, ami rövid mondatban elhangzik. Jöjjetek én utána. A másik meg az, hogy emberhalászokká teszlek benneteket. Jöjjetek én utána, és emberhalászokká teszlek benneteket. Két dolgot látok én itt ebben a rövidke mondatban, ebben a két pontban. Az irányról és a középpontról beszél Jézus. Tulajdonképpen burkoltan elmondta ezeknek a halászoknak, hogy hát gondoljátok meg, hogy milyen a ti életetek iránya, és mi a ti életetek középpontja. Jól van ez így? Életed iránya, középpontja rendben van. Jöjjetek én utánam. Legyen más irányú az életed ahhoz képest, ameddig eddig mentél, amilyen irányba eddig haladtál, most kövesd Jézust. Jézus irányú legyen a te életed, és ember halászokká teszlek benneteket, tehát életed középpontjában pedig a téged megmentő Isten fia fog állni, aki olyan életet ad, hogy élhetsz ő érte, és az érte való életben örömet és boldogságot fogsz találni. A hozzátartozás, ez a jöjjetek én utánam, és a neki szolgálás, ember halászokká lesztek. Erről szól Jézus Krisztusnak az elhívása. Nagyon sokan gondolják úgy, hogy a keresztény élet az egy semmittevésből áll. Ez nem így van. A kis profétáknál az Ószövetségben van egy ige, ami azt mondja, hogy jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon. Hát ne olyan tanítványa legyél Jézusnak, aki a függőágyba pihenget éjjel és nappal, nagy gondtalanságban, mert engemet annyira szeret az Isten, hogy ott pihenhetek. Az Isten szőlőskertjében nem pihenésre vagyunk elhívva, hanem szolgálatra, az érte való létezésre, az érte való életre. Mi által lehet ez? Mi által lehet ez? Ez is egy nagyon lényeges kérdés. Az első az elhívás. Senki nem szerezheti meg magának azt a tisztességet, hogy önmaga hívja el magát az Istennel való szolgálatba. Ezt mindig az Isten kezdeményezi, az ember pedig a kezdeményezésre válaszoló hangként állhat oda Isten mellé, hogy igen, Uram, hallom, amit mondasz, és szeretnék azt szerint élni, amit nekem mondasz. Isten az elhívó, és neked adja az elhívást. Isten a megszólító ma is, nem csak akkor, amikor itt járt az Úr Jézus a földön, emberi testben, ma is ő szólít meg embereket, és találja meg a mi életünket. Mi által, Isten igéje a Biblia által. Ezért olyan fontos, hogy a te életed és mindnyájunk élete a Biblia közelében legyen. A Biblia közelében legyen. Ne olyan életet éljetek, amely a Bibliától messze van, és a Biblia szava nincsen ott jelen. Egy rövidke kérdés, költői kérdés lesz, mert csak magunknak kell rá felelni, én nem fogom tudni meg a választ rá. Akik ma jelen vagyunk, hányan olvastunk reggel igét? Hányan kezdtük a napot bibliaolvasással? És olyan a mai templomos gyülekezetből hányan nem olvasták Isten igéjét. Jelen van-e a te életedben Isten szava? Minden jegyes oktatáson el szoktam mondani ezt a történetet mennyasszonyoknak és vőlegényeknek. A gyülekezet ajándéka, nyílt titok, hogy egy Biblia lesz a házasulandók részére. És szoktam mondani, hogy a Biblia legyen ott az életetekben. És el szoktam mondani azt a történetet, hogy Svájcban történt, egy missziós társaság adta fel a hirdetést. Kérem szépen, Bibliákat keresünk, ha van otthon valakinek elfekvő Bibliája, azt a misszió kimegy, kis busszal elhozza, szeretettel vesszük, mert tudjuk olyan erre eljutatni, ahol még nincs. És a hirdetésre, a svájci misszió hirdetésére svájci nagyvárosban egy vendéglős jelentkezett, hogy őneki temérdek mennyiségű vadonatúj használatlan bibliája van. Hát kiment a misszió néhány kis busszal, és hogy elhozza a bibliákat, és megkérdezték a pakolás közben, hogy honnan van magának ennyi bibliája, ráadásul hát ilyen fölösleges, elfekvő példány. És elmondta ez a vendéglős, hogy abban a városban a legtöbb esküvő az ő éttermével szemközti tér túlsó felén levő templomban folyik. Ott a gyülekezet mindig ad egy bibliát ajándékba az ifjú párnak, onnan átjön a násznép a vendéglőbe, ott kezdődik, ugye ezt így szokták mondani, hogy az erezd el a hajamat, része az esküvőnek, a tombolás, a lakodalom, a vigadalom, ott szállnak meg az esküvőnek a vendégszobáiban a ifjú pár, amikor reggel eltávoznak, mindent elvisznek, a borítékokat, a robotgépeket, az étkészlet, mindent, amit kapnak ajándékba. A Biblia mindig ott marad. Az nem kell. Innen volt a vendéglősnek az a temérdek Bibliája. Használjuk-e a Bibliánkat? Olvassuk-e? Jelen van-e Isten a te életedben az ő igéje által? Nagyon-nagyon fontos kérdés. A második válaszunk a mi által lehet ez kérdésre, a megtérés által lehet Isten elhívottja. A megtérés az Isten felé való odafordulás. Hogy az egész életed lényeddel az Isten felé fordulsz. Lássuk meg, hogy mi nem úgy születünk erre a világra, hogy rendben vagyunk Istennel, hogy teljes messzélességgel Istennek örvendezünk, értélünk, nem mi pont, egy egészen más irányba fordulva születünk meg erre a világra, lelkiekben értve, a bűn felé, a mi önzésünk felé, az istentelenség felé. És kell legyen a földi életünkben egy pont, ezt hívja a Biblia megtérésnek, amikor az ember ráeszmél, hogy én Isten nélkül élek, és azért rossz minden az életemben. Odafordulok ő feléje, megfogom az ő kezét, szívemmel elkezdek hinni ő benne, befogadni az ő szavát az életembe, és ezáltal megváltozok, átformálódok, Isten gyermekévé válok. Nagyon fontos, hogy megtérés legyen a mi életünkben. Nem elég Istennel néha-néha távolról találkozni. Nem elég. Az Úr Jézus, amikor itt járt a Földön, nagyon sok különös történetet beszélt, és elmondta, hogy nagyon sokan fogják majd őneki az utolsó napon mondani, hogy Uram, hát te itt tanítottál a tereinken. Hát láttunk, hát hallottunk. Hát Uram, hát mi még nem csak láttunk, még mi tettünk is csodát a nevedben. Mi voltunk azok, akik azt mondtuk neked, hogy Uram, Uram. És Jézus úgy folytatta ezt a történetet, hogy én meg azt fogom nekik mondani, hogy távozzatok tőlem, mert titeket soha nem ismertelek, ti gonosztevők. Nem különös, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ha Uramnak hívjuk Jézust, akkor minden oké az életünkben? Hogyha láttuk őt a tereinken tanítani, ha hallottuk a harangszót, hát néha el is mentünk, akkor biztos, hogy minden rendben van az életünkben. Jézus meg azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Van-e megtérés az életünkben? A harmadik pont a követés. Követés. Voltatok már úgy, hogy idegen helyen autóztatok, és többen mentettek több autóval, és aki elől ment, ismerte az utat. És mondta a mögötte menő autóknak, tieteknek is, hogy pontosan gyertek mögöttem, én tudom, hova megyünk, engem kövessetek. Kellett pontosan figyelned autóval az előtted menőt, mert ő tudta, hogy hova kell menni. Ha nem figyelted volna, akkor lehet, hogy egy ideig mész mögötte, aztán ő elfordult, te meg más irányba haladsz tovább. A Jézus követés is lelkiekben ilyen, hogy Jézus megy elől, és elmondja neked, hogy engem kövess nagyon szorosan a nyomomban. Nem mindegy, merre mész. köves? Vajon követi-e a mi életünk az Úr Jézust? A követésnek aztán van egy másik jelentése is. Ha az életeddel követed őt, akkor olyanná formálódsz, mint ő maga. A másik jelentés így hangzik, hogy legyél olyan, mint Jézus. Váljál olyanná, mint amilyen Jézus. Richard Wurmbrand írt, a Romániában élt evangélikus lelkész, aki több tíz évet lehúzott Románia kommunista börtöneiben a hitért. Ő ír egy különös történetet a könyvében. Azt mondja, hogy csodálatos életű, Jézussá formálódott hívő emberek is voltak ott a börtönben. Akiket bármennyire leköptek, megaláztak, meggyaláztak, megkínoztak, végtelen szeretettel és békességgel voltak a kínzóik felé, és ezek a világító fáklyák a börtönben a nem hívők felé mindig evangélizáltak. És leír egy döbbenetes történetet, egy hallott Wurmbrand lelkész, egy párbeszédet, egy hihetetlenül megtisztított, szent életű hívő és egy hitetlen között ott a börtönben, és érdeklődve kérdezte azt a hívőt, az a nem hívő ember, hogy mondd nekem el, hogy milyen Jézus. És az a másik ember talán furcsán fog első hallásra érni bennünket, hogy mit mondott. Elgondolkozott, és nagyon csendben, végtelen tisztelettel, alázattal annyit mondott, hogy Jézus olyan, mint én. És ott a cellában mindenki tudta, hogy ez nem nagy képűség volt az illető hívőtől, nem elbizakodottság és kevésség. Az az ember, az olyan élete volt, hogy aki ránézett, annak Jézus jutott róla az eszébe. Hát ilyennél így. Mindegyikünknek ilyen Jézusnak kellene már lenni. Ha rád néznek, Jézus jut az embereknek rólad eszébe. Ha rád néz a feleséged, Jézus jut az eszébe rólad. Ha rád néz a férjed, Jézus jut rólad az eszébe. A gyermekednek, az unokádnak. Mennyire követjük mi őt? Mennyire formálódtunk olyanná, mint az Isten fia? Aztán a Krisztusnak való alárendeltség a következő pontunk. Csak úgy tudod követni, ha magadat alárendeled Jézusnak. Nem mi megyünk elől. Jézus megy elől. Aki elbízza magát, hogy már ez nekem megy Jézus nélkül is a hívő élet, és így beelőzi Jézust, most majd én megyek elő, mert már tudom, hogyan kell, nem tudja, hogy merre megy. Az engedelmesség a következő pont. Engedelmességben lehet ebben az elhívásban megmaradni. Engedetlenséggel nem szolgálunk Krisztus felé. Miáltal lehet még, két szót mondok, tisztelet és szeretet. Úgy elgondolkoztam azon, hogy a mai keresztényekben van-e Jézus iránt tisztelet és szeretet? A mai keresztényekben ébred-e az az érzés, hogy mély hódolat, tisztelet és nagyon mély lángoló belső szeretet Jézus felé, akit nem azért akarok követni, mert ezt muszáj, mert ha keresztények, akkor muszáj, és olyan kényszeredetben megteszem. Nem azért akarok engedelmeskedni, mert ez parancs, és úgy vagyok Jézussal, mint a közkatona a tábornokkal, hogy csak szalutálok meg, csak csinálom ész nélkül, amit mond, hanem mert szeretem. Azért vágyom neki engedelmeskedni, mert szeretem, és örömet szerzek az engedelmességgel ő neki. Felnézek rá, mert tisztelem őt. Azért, aki ő maga. Istent önmagáért szeretni, lénye csodájáért tisztelni. Ilyenek-e a mai keresztjének. Az elhíváshoz feladat társul. Ez a mai címünk, hogy feladatra elhívva. feladatra elhívva. Ismertem egyszer egy presbitert, egy másik gyülekezetben, ő neki nagyon gyakran a szava járása volt a méhek világából. Ugye tudjuk, hogy egy kaptárban van a királynő, vannak a dolgozók, meg vannak a herék. Hát a herék igazából nem sok mindent csinálnak a gyakorlatban, és ez a presbiter ezt a szót mindig így használta a gyülekezetükben levő nagyon lustáknak, akik soha semmit nem csináltak, nem érintettek, bármi volt. Kívülről nézték azt a pár szolgáló gyülekezeti tagot, meg is kritizálták. És a presbiter így hívta őket, hogy tiszteltes úr, ezek az emberek a gyülekezetben herék. Mi dolgozunk, vágyunk szolgálni, a gyülekezetért mindent megtenni, de nem csinálnak semmit. És szíve bánata volt, hogy a többiek olyan nemes tétlenséggel nézték azokat, akik az Úr ügyért tettek dolgokat. Az elhíváshoz feladat is társul. Olyan jó ezt észrevenni, hogy ha Isten azt mondja, hogy légy az enyém, tartozz hozzám, akkor feladatot is ad. Nem azt mondja, hogy akkor gyere, ülj ide le, aztán akkor itt lehet henyélni a keresztény életben. Feladatot ad. Azt mondja a halászoknak Jézus, hogy jöjjetek én utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket. Íme a feladat. Ha hozzám tartozol, akkor feladatot kapsz, mégpedig ember halász leszel. Életeket kell majd az élet fejedelméhez vezetned, egyszerűen, bizonságtétellel beszélve Jézusról, élve hiteles életet, amely ő rámutat. Ember halász leszel Péter és András, Jakab és János. Tudnélik, az elhíváshoz mindig feladat is társul. Egy nagyon fontos mondatot mondanék most. Szolgálni csak az mehet, aki megtanulta követni Jézust. Még egyszer elmondom, mert ez nagyon fontos mondat. Szolgálni csak az szolgálhat, aki megtanulta követni Jézust. Követés nélküli szolgálat igazából nem létezik, mert nem ér semmit. Aztán mondok egy ilyent, ami kicsit ellentétben a mostani mondattal, hogy mi mégis megpróbáljuk. Ha végig nézünk a gyülekezeteken, akkor néha-néha látjuk azt, hogy létezik, ha megpróbálja a magyar keresztény ember az Urat szolgálni, úgyhogy nem követi Jézust. De hát ez tulajdonképpen nem ér semmit. De megpróbáljuk. Ez a mi rettenetes tulajdonságunk. Jövök, Uram, teszek érted valamit, de nem követlek. Nem úgy élek, ahogy te szeretnéd, de néha, hogy oda csapódom az Isten népéhez, és akkor most valamit tettem az egyházért. Szolgálni követés nélkül lehetetlen és tilos, és ha létezik is, megpróbáljuk csinálni, semmit nem ér. Semmit nem ér. Lehetsz presbiter, lehetsz templomépítő, gondnok, lelkész, ha nem követed az Úr Jézust, nem ért semmit. Lehetünk a templomot tisztává takarító, hűséges szolgák, ha az életünkkel nem Jézust követjük. Az Isten szemei előtt az nem szolgálat. Ez nem minősül szolgálatnak. És lehetünk az egyház számára milliókat adakozók, ha szívünkben nem követtük Jézust. A mennyben az az adakozás, az adomány semmit nem ért. Csak az szolgálhat, aki megtanulta Jézust követni. Csak az a szolgálat válik az Atya szemében kedvessé, amelyik élet Jézust elkezdte követni. Ha gyengén is, ha bukdácsolva is, de elkezdte követni Jézust. És azok a dolgok drága kincsekké válnak az Isten szemében, amit a Jézust követők tesznek. Ha gyengén is, ha gyarlón is, de Jézusért, az az engedelmesség áldatik meg, amely a Jézus iránti helyes viszonyulásból fakad. A nagy kérdése a mai történetünknek, hogy te kihez tartozol? Kihez tartozik a te életed? Péter és András felismerte, hogy Jézus nélkül nem élet az élet. Ő hozzá érdemes tartozni, és egyedül őt érdemes követni. Aztán megkérdezi tőlünk ez a történet, hogy mi körül forog a te életed, vagyis mi annak a középpontja. Péter és András életének a korábbi középpontja egy boldogtalan, békétlen, Isten nélküli körforgásba levő élet volt. A hálomosás körül zajlott minden. És meglátták, hogy az életemet a hálomosás köré építem, hát az borzasztó. Mi körül forog a te életed? Mi köré építed? Mi a te életednek a középpontja? És egy picit hadd feleljek arra, hogy a hálomosás az nem e világi munkát szimbolizálja, hanem a nem Isten számára való életet. Tehát nehogy úgy menjetek haza, hogy a tiszteletes ma arról prédikált, hogy mindenki adja ott a világi állását. Nem erről van szó, hanem élj Jézusnak. Élhetsz az Isten számára halászként is, ha ez az Isten akarata. Élhetsz az Isten számára bányászként, könyvelőként, orvosként, takarítónőként, Isten dicsőségére, a szíveddel. Fordulj Isten felé. És az elhagyás, amit mond ez a történet, hogy ott adták a hálót, Jakab és János még ott adták Zebedeus az apjukat is, és követték Jézust, ez az elhagyás sem azt jelenti, hogy akkor számolt fel az életedbe az összes emberi ismerőst, és légy hozzájuk hűtlen, nem ezt jelenti, hanem az életed iránya és a középpontja legyen helyes. Helyes irány, helyes középpont, és ha ez a kettő rendben van, akkor helyére kerülnek a családtagok is, az életedben, a szívedben, minden a helyére kerül. Helyes viszonyba kerülsz mindazokkal, akiket szeretsz, és akik szeretnek. Kihez tartozol? Mi életed középpontja? Kinek szolgálsz, és kit követ életed? Nagyon fontos kérdések. Vajon tudjuk-e, hogy kit szolgálunk? És kit követ valójában a mi életünk? Az Úr Jézus meghalt értünk, hogy te élhess odafenn. Kifizette a te bűnadósságodat a Golgotán, hogy Isten olyannak láthasson, mint aki soha egyetlen egy bűnt nem követett el. Akarunk-e ehhez az Istenhez tartozni? Egy történettel fejezem be, ez egy példatörténet, nagyon komoly üzenettel. A példatörténet szerint vadludak gyönyörű V-alakban haladtak, fenn szárnyalva az égen dél felé, és lenézett az egyik vadlúdaból, a csapatból, és meglátott egy tanyán, lenn a földön, kis tyúkudvart, szárnyasokkal, és észrevette, hogy így ott vannak házi kacsák, szépek, kövérek, és négy csak lenézett a magasból, mennyi élelem van, ki van ott téve, kukorica, minden finomság, búzamag nekik, és elhatározta a vadkacsa, hogy ő bizony ott hagyja a V-alakba repülő csapatát, de jó lenne megkóstolni ezt a kukoricát, az a kényelmes élet olyan csábító. Kivált az alakzatból, leszállt a tanyának az udvarán, sétálgatott egy kicsit a szelíd kacsák között, aztán elkezd tenni a finom ennivalót, ette, nagyon ízlett neki. Elhatározta, hogy hát egy picit én itt maradok, majd csatlakozom, úgyis néhány hónap múlva jönnek vissza a csapat, majd akkor csatlakozom hozzájuk. Ott maradt náluk, aztán amikor jöttek vissza, és fölnézett az égre, na, jönnek vissza, akkor már vissza megyek hozzájuk. Elkezdte csapkodni ugye a szárnyát, neki íramodni, de kicsit meghízott attól a sok kukoricától, és föl tudott ugyan emelkedni, de nem elég magasra, és jól neki csapódott az ólnak, leesett, csalódásban azt mondta magában, hogy hát akkor, hát majd ha mennek délfelé, majd akkor egy picit, akkor még maradok, és úgyse érném őket utol, megint maradt. Eltelt megint néhány hónap, és a víjalapot megint látta délfele repülni. Megint ott a szívében a vágy, hogy hát azért most már jó lenne csatlakozni többiekhez, ahova tartozom. Megpróbált fölemelkedni, de már egyáltalán nem tudott. Így ott maradt, és nem sokára házi kacsa tett belőle. Ez a történet azt példázza, hogy Isten téged arra hívott el, hogy szárnyalj ő vele magaslatokon. Isten népéhez tartoz. Magasabbak Isten útjai annál az útnál, amelyet itt a földön Isten nélkül az emberek el tudnak érni. Ez a történet arról beszél, hogyha mi nekünk kedves, mindaz a földhöz ragadt Isten nélküli siker, az Isten nélküli földi áldás, hogy ott hagyjuk érte az Istennel való közösséget. Ha kicsit úgy kiszakadunk az Isten népéből, mert úgy szeretnénk egy picit jól érezni magunkat a világi barátokkal is, úgy az Isten népétől távol kitombolni néha magunkat, akkor olyanná tudunk válni, mint ez a vadkacsa, amelyik a végén már nem vadkacsa volt. Lehúznak bennünket ezek a dolgok, és alkalmatlanná válunk arra, hogy Isten útján szárnyaljunk, repüljünk. Arra hívott el Jézus bennünket, hogy otthon legyél Istennél. Istennél legyél otthon, és ne a világban. Az Istennel való közösségben találd meg életed értelmét, és ne a bűn gyönyörűségében. Az ő szava legyen életed tápláléka, ne pedig az, amit a világad, hazugságok, áltatások, csábításoknak hamis szavai. Hova tartozunk és kit követünk? Boldog az az élet, amelyik Jézushoz tartozik, és őt követi csak. Ámen. Ének szóval feleljünk, testvérek, az ige hirdetésére. A 370-es énekünknek a harmadik versét énekeljük. 370-es énekünknek a harmadik versét énekeljük. Így kezdődik a 370-es ének harmadik verse. Ó, mi édes vigasztalónk, légy kegyes megoltalmazónk. Maradva hajtjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, olyan gyakran odaléptél már mellénk, és eltalált a Bibliának valamelyik szava, És valahol a szívünk kimondatlanul, de tudta, hogy a Biblia bennünket arra szólít, és a Biblia szavában te vagy jelen, hogy kövessünk téged. Hogy adjuk oda az életünket a te jelenlétednek, a te vezetésednek. Hadd hasson át bennünket mindaz, amiről a Szentírás tanít. Járjon át minket szereteted, és tartozzunk hozzád. Éljünk a te számodra. Mellénk léptél, megszólítgattál, meg is értettük, de jobban tetszett nekünk a nélküled való élet. A szívünk inkább választotta gyakran azt az életet, amelyben nem vagy jelen, amelyben nem szólhatsz bele, és éltük a magunk életét, a magunk világát, a magunk útjait járva. Ne haragudj ránk! Urunk, hadd értse meg a szívünk, hogy az az élet, amelyben nem vagy jelen, az nem élet. Mert te magad vagy az élet, és ha hozzád tartozunk, és ha életünkbe beengedünk, onnantól kezdődik valósággal az igazi földi életünk. Veled szoros közösségben, igeolvasásban, imádságban, és követve téged szorosan a nyomodban járva. Vágyunk, Urunk, úgy átformáltatni, igéd által és szentelked által, hogy aki ránk néz, eljussál rólunk eszébe. Vágyunk, Istenünk, úgy élni, hogy a te szemeid előtt kedvességet találva, és te nálad életünk értelmét meglelve. Könyörülj a téged keresőkön, könyörülj azokon, akiket te keresel, könyörülj mindnyájunkon, kicsiken és nagyokon. Magasztalunk azért, hogy örök életre rendeltél bennünket. Erre választasz ki, és várod a mi válaszunkat, hogy hívásodra, ki az, aki szíve döntésében, imádságban igent válaszol te neked. Indítsd fel a mi szívünket, a mi lelkünket, hogy meglássuk, hogy drága dolog hozzád tartozni, veled élni, érted létezni. Amen. A csendes percben mindenki a saját imádságát, szíve fohászát mondja el az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Drága testvérek, a záró énekünk a 450-es ének első két verse, keressük ki énekes könyvünkből. Záró énekünket, 450-es dicséret első két versét énekeljük. Drága dolog az Úristent dicsérni.